Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délutáni istentiszteleten. Két helyről szeretnék igét olvasni. Az első a Római Levél 12. fejezete, 8-as verse, majd a 1 Korintus 12, 28-as versét fogom olvasni. Maradjanak a testvérek ülve az ige hallgatása alatt. Az első ige szakasz a Róma 12, 8. A buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Majd az 1 Korintus 12, 28. Ezek közül pedig némelyek először apostolokká rendelt az Isten, az egyházban másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Istenem, köszönjük a Te ígéret, köszönjük annak üzenetét, és kérlek, Te áld meg most engem, hogy röviden tudjam szólni ezeket az igazságokat, de a Te szent lelked által értsük meg ezeknek a fontosságát, ezeknek az ajándékoknak a jelentőségét, és ha van ez tőled bennünk, akkor ismerjük fel, és használjuk, szolgáljunk e szerint. Amen. Az első ajándék, amit ma veszünk, az intés, bátorítás, egy szóval lelki gondozás, kegyelmi ajándéka, nagyon gazdag a görög szavunk, ami ezt kifejezi, és nagyon sokféle jelentést hordoz ez a szó, ez az ajándék. Úgy, mint az ajándék is sokféle jelentést, vagy sokféle használati területet hordoz. Aki a lelki gondozás ajándékát kapta, az nagyon sokrétűnek kell, hogy legyen. Elsősorban a gyülekezetbe tartozónak jó lenni, ugyanis ez az ajándék főleg gyülekezetben működik, a gyülekezeti tagokon belül, legfőképpen, ugyanis kell legyen az ajándék hordozójának egy hiteles élete a gyülekezetben, kell egy központi szerepet betöltsön néhány ember között legalábbis, de jó, hogyha minél nagyobb plénum előtt elismert az ő élete, az ő szolgálata, ugyanis a bátorítás, vigasztalás, intés ajándéka nem egyszerű. Ugyanis az ő ige ismerete, az ő erkölcsi tisztasága és az ő Istenhez való ragaszkodása annyira magas, annyira erős az átlag hívő emberhez képest, hogy érzékenyebb a bűnre. És ezt így finoman mondtam. Ugyanis ezek a testvérek, akik a intés, bátorítás ajándékát kapták, ez egy ajándék, csak mondom, több jelentése van, ők képesek arra, hogy nagyon nagy szeretettel, tisztelettel és nagyon nagy intelligenciával el tudják mondani annak az embernek, annak a testvérnek, hogy neked bűn van az életedben, neked probléma van az életedben, és ahogy az Ószövetségben látunk néhány prófétát, akik rávezetik a királyt, rávezetik a bűnös embert a saját vétkére, hogy ő kimondatja. Ezt a módszert ismeri a modern pszichológia is, alkalmazzák, de a pszichológián túl a lelki gondozónak van arra is ajándéka, hogy mondjam így képessége, tudománya, hogy nem csak feltárja a bűnt, nem csak feltárja a betegséget, hogy miben szenved a lelki ember, a lelki beteg, hanem ad rá gyógyítást, ad rá gyógymódot. Ezért lelki gondozás ajándéka. Egy igét hadd idézek az 1 Tesszalonika 2:3-5-ből, mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy az embereknek tetszünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket, mert nem hízelkedő beszéddel, mint tudjátok, sem telhetetlenség színében léptünk fel soha. Isten a bizonyság erre nézve. Károliból van az idézet. Lényeg az, hogy a lelki gondozónak nem az a legfontosabb dolga, hogy jó fej legyen a gyülekezetben. Ezt ilyen fiatalosan mondtam. De értjük ezt a szót. Ő nem akar sztár lenni. Most hallottam egy új... Muszájítjak. Hallottam egy új baptista szót. Baptista celeb. Ilyen is van ezek szerint. A fogalom magyarázata pedig az, egy olyan híres vagy hírhet baptista személyiség, aki valamit csinál, vagy valamit nem csinál, de mégis a köztudatban van. Én úgy gondolom, hogy egy lelki embernek többnek kell lenni, mint egy baptista celebnek. Egy lelki embernek többet kell nyújtani a közösség, a gyülekezete részére, mint amit mi kapunk a celebektől. Időzőjelbe, zárójelbe, nagy piros felkiáltójel közé teszem, amit kapunk a celebektől. Haszonra adatik ez az ajándék, és a lelki gondozó a gyülekezetbe nem népszerűségre törekszik, hanem az erkölcsi tisztaságot kívánja megtartani. És neki kell legyen bátorsága, és az a szeretet, hogy ezt meg tudja mondani nekem, meg tudja mondani neked, meg tudja mondani azoknak, akiknél lát esetleg hiányosságot, lát bűnt. De ugyanakkor feladata az is, hogy a lelki gondozásban segítse azt, akit leleplez a bűnében. Mert nem elég csak megmondani, hogy te testvérem, ebben és ebben vagy vétkes. Mondunk neki 8 igeverset, hogy térjél meg, majd imádkozunk érted hangosan. Ezt pletykának hívják egyébként magyarul. Hanem tud vele beszélgetni. És ezért mondja itt Pál, hogy nem úgy léptünk fel, hogy hitettünk embereket. Hogy hatással akartunk lenni emberekre, de amikor már a problémákra, a lelki sérülésekkel jöttek, akkor az már minket nem érdekel, az már nem fontos. Egy baptista celeb lehet, hogy népszerű, lehet, hogy jókat mond, lehet, hogy sikeres egy gyülekezeten belül, vagy azon túl, de neki nincs ideje arra, hogy téged lelki gondozzon. Nincs ideje arra, hogy kiemeljen téged onnan, ahol vagy. Persze nem ő emel ki, hanem az Istennek az ereje, de ő képviseli azt az erőt, ő képviseli azt a szeretetet, és azt a bátorítást, amit ad az Isten lelke általa. Nem hízelkedő beszéddel léptünk fel, mondja Pál. Hát valakinek megmondani, hogy milyen bűnben van, vagy milyen mélységben van, és abból ki kéne jönni, hát az nem egy hálás feladat. Vannak olyanok, hívők is, akik sajnáltatják magukat. Ó, hát nekem így rossz, úgy rossz, nagyon rossz. Hát így az Úr, hát úgy az Úr, hát így a gyülekezet, meg az egyház, meg mondjon le, meg minden. Jó, kezdjünk el ezért imádkozni, ne legyen neked ilyen rossz. És lehet, hogy elmond egy imát, de nem hisz benne, nem gondolja komolyan. Mert neki fontos az, hogy nyalogassuk az ő sebeit. Mondtam azt a hasonlatot, hogy a gyülekezet, kórház is, meg egy haditábor. Kórház a betegeknek, hogy meggyógyuljanak, de egyúttal egy tábor, hogy felfegyverkezzük magunkat, és ki tudjunk menni harcolni a sátán erőivel szemben. És aki csak a kórházban gyógyulni kíván, de már egészséges, azt hogy szoktuk hívni? TB csaló, nem? Vagy tárpénzen csaló, vagy álbeteg, vagy lusta ember, nem akar dolgozni, csak ott henyél a kórházba. Vizet csepegtet a vérébe infúzió helyett, nehogy meghaljon tőle, nem? Bár lehet az is veszélyes, majd Piroska néni szakvéleményt elmondja a végén. Szóval, hogyha valaki helyreállt, akkor neki vissza kell állni a szolgálatba, vissza kell menni a gyülekezetbe dolgozni a misszió területre, vagy Isten őt elhívta, vagy helyezte. És a lelki gondozó testvérek feladata az, hogy bátorítsák azokat, akik már kijöttek a bűnből, helyreálltak, álljanak vissza a szolgálatba is. Vegyék fel újra azt, amit Isten rájuk bízott. Hálátlan feladat, mert nem hízelgő beszéddel lépnek fel, nem is az emberek előtt kívánnak tetszelegni, hanem az Isten előtt. És hogyha valaki az Istent képviseli, akkor kell olyan dolgokat is mondjon, akár a szószékről, akár négy szem közt, ami igenis ciki, ami igenis fájdalmas, annak, aki ezt hallja. De a lelki gondozó feladata ez, és én úgy látom az ige alapján, hogy nem csak a lelki pásztor tud lelki gondozni, van olyan lelki pásztor, aki nem tud lelki gondozni, ilyen is van, mert ő tanítói ajándékkal van megáldva. Vagy vezető, vagy olyan karizmája van, ami kizárja ezt az ajándékot. Mert vannak ajándékok, amik kizárják egymást, én úgy látom, tapasztalatból. Erre nem látok igei utalást, csak ahogy ismerem az embereket. Egy maratoni futó sose fog 100 méteren nyerni. Mert ő nem arra van beállva, hogy felpörgesse a szívét 200-ra, aztán lefussa a 100-at, hanem ő arra van beállva, hogy szépen, nyugodtan, egyenletesen tart egy tempót, és lefut egy maratont. De a 100 méteren se fogja lefutni a 42 kilométert, mert belepusztulna. Mert az ő szíve, az ő izmai nem arra vannak felkészítve. És azért mondom, hogy akinek a lelki gondozói ajándéka van, és lehet valamelyik istentiszteleten, sokan félreértették, vagy csúnyán néztek rám, mikor azt mondtam, hogy nem csak a lelkipásztor feladata a lelkigondozás, mert egy ember 10-15 emberre tud odafigyelni. És mi ettől bőven többen vagyunk, hála a jó atyának. És én nem azt mondom, hogy nem ismerek meg 50 embert a gyülekezetben, vagy 100-at a körzetben, nem erről van szó. De ha most valakit felállítanék, és elkezdene paneleket mondani az életéből, hogy munka, család, bármi, lehet, hogy nem tudnék rá válaszolni, hogy hol dolgozik. Vagy azt lehet, hogy tudom, hogy hol dolgozik, de van-e munkahelyi problémája, van-e magánéleti problémája. Mert nem vagyunk olyan közeli kapcsolatban, hogy ezekre emlékezzek. Vagy nem vagyunk olyan sűrűn kapcsolatban, hogy tudjam, hogy éppen ebben a percben mi az ő problémája. De ti, akik barátok vagytok, akik ismertek valakit, tudtok lelki gondozni. És Isten felkent titeket is erre a szolgálatra. Gondoljunk abba bele, Nagyváradon 1000 tagú baptista gyülekezet van, magyar ajkú baptista gyülekezet. Van 2 lelkipásztor, mind a 2 doktor. Elhiszük, hogy okosak. De szerintetek ismerik ők igazán őszintén azt az 1000 tagú gyülekezetet? Hát a névsort lehet, hogy el tudnák mondani fejből, egy hét gyakorlás után, vagy nem. Pedig okos emberek, én ismerem mind a 2 pásztort. Nincs szükség egy olyan nagy gyülekezetbe, de úgy gondolom, hogy az arányokat, ha lebontjuk, akkor egy kisebb gyülekezetben is, hogy több lelki munkás legyen, több lelki gondozó legyen. Igenis van. Igenis szükséges. Az is fontos, testvérek, hogy ezek a testvérek, szóljatok a vezetőknek, szóljatok a pásztornak, hogy tudjál róla, ezzel a testvérrel most gond van. Ezzel a testvérrel most azért van gond, mert lelki beteg, benne van egy nehézségbe. Ezzel a testvérrel az a gond, mert nem akar ebből a bűnből megszabadulni. Én már beszéltem vele, de szólok neked is, hogy tudjál róla. És ilyen szempontból igenis kell, hogy működjön a lelkipásztor, mint fő lelki gondozó, de sokszor ti vagytok ott, ahol a probléma van, mert mire hozzám, vagy a vezetőséghez eljut egy információ, lehet addigra túl van a problémán. De az a dolog nem lett kezelve, nem lett lereagálva. Én úgy gondolom, ahogy a nővérek is egy kórházba bizonyos munkákat el tudnak látni, nem kell az orvosnak mindenről tudni, mert képtelen lenne annyi betegre odafigyelni. Van neki segítő apparátusa. De nyilván, amikor a műtétre készül, vagy bármilyen nagyobb beavatkozásra, akkor ezek a nővérek, ezek a segédorvosok elmondják, hogy mi történt közben a beteggel. Le van írva a korlapra. Így működik a gyülekezetben is ez az ajándék, hogy mindenki végzi azt a szolgálatot, ahol éppen van. És mondok egy életszerű példát. Én vagyok 28 éves férfi ember. Te pedig vagy 70 éves özvegy nőtestvér. Nehezen tudom megérteni a te problémádat, bár törekszem rá. De egy veled hasonló helyzetben levő nőtestvér, akinek van ilyen ajándéka, tud téged előre vinni. Én lehet igéket tudok mondani, bátorítalak téged, vagy imádkozok érted. De nem tudok olyan erővel feléd szolgálni ezen a területen, mint egy veled hasonló korú, veled hasonló helyzetben levő testvér. Értjük ennek az ajándéknak a fontosságát? És így már talán érthető, hogy nem csak a pásztor feladata, hanem többünké, akik kaptuk ezt az ajándékot, akik tudunk, merünk ezzel szolgálni. Halad az időnk, úgyhogy majd kedden erről többet tudunk beszélni. Sok van még ezzel kapcsolatosan, de majd kedden kibontjuk. Most elég jó volt a keddi alkalom, és remélem, hogy a jövő heti is ilyen aktív lesz. Második ajándékunk a kormányzás ajándéka, vezetői ajándék, kormányzás ajándéka. Szó szerinti fordítás az, hogy kormányos, hajókormányos, ez egy szakkifejezés, a hajózás a tengerészettől lett véve. A hajón van egy ember, akinek csak annyi a dolga, hogy a hajót kormányozza. Neki nem kell krumplit pucolni, neki nem kell a zászlót fent húzogatni, neki nem kell távcsővel nézegetni az ellenséget, neki nem kell semmit más csinálni, idézőjelben, csak is a bejövő információkat feldolgozva kormányozni a hajót. fú, onnan jön egy vihar, hát akkor nem arra megyünk, hanem kikerüljük azt a vihart. Onnan meg jönnek a kalózok, akkor inkább megfordulunk, visszamegyünk Tihanyba. Már a Balaton nem ilyen veszélyes. Csak máshol nincsen nagy tó itt Magyarországon. A kormányos feladata az, hogy ismerje a hajót, ismerje annak a hosszát, a mélységét, a magasságát, annak a képességeit. A kormányos feladata az, hogy ismerje a legénységet, ismerje azokat, akik üzemeltetik azt a hajót, hogy mit bír el a legénység. Mire van kiképzésük, mire van jogosítványuk, mire van tapasztalatuk. Én egyszer mentem egy olyan autóval, ahol a kormányosnak 2 hetes jogosítványa volt, és 20 centi hó volt alattunk. És ő meg télen nem vezetett. Mentünk 80-nal, kanyarodtunk, nem kanyarodtunk 80-nal, mentünk tovább az árok felett. Nem mondom, vezettél már ilyenkor autót? Azt mondja, nem. Hú, mondom, akkor kezdjünk el imádkozni. Aztán valahogy bekanyarodtunk, majdnem az árokba, de az utcába is sikerült. Aztán tanítottam neki 1-2 dolgot, hogy azért van az autón néhány eszköz, amit segítségül hívhatunk. És a kormányosnak, a vezetőnek az a legnagyobb feladata, hogy összehangolja a gyülekezetben azokat a szolgálókat, lelki munkásokat, lelki ajándékkal megáldott, felruházott testvéreket, akik elvégzik a különböző szakmai munkákat. És ezért mondom, hogy vannak kizáró okok, vagy vannak kizáró ajándékok, egyik kizárja a másikat. Aki ilyen központi ember, vagy ilyen nagyban, vagy egészben látja a gyülekezetet, ő nem ragad le a részleteknél. Feleségemmel szoktuk beszélni, hogy ebben különbözőek vagyunk, hogy én lehet ilyen 10 éves tervekben gondolkodok, így a családunkkal kapcsolatosan, meg a pénzügyel kapcsolatosan, meg sok mindennel, de én simán átélném a karácsonyt, mi ugye eltön nélkül, mert hát van világítás, nem? Hát, de ilyenek vagyunk. És aki vezetői ajándékkal van megáldva, sokszor abba lát bele, hogy mi lesz 5-10 év múlva a gyülekezettel. És néha félelmetes dolgokat látnak ezek az emberek. Plusz 20 megtért ember, vagy mínusz 30 ember. Vagy lehet, hogy olyan dolgokat lát, hogy erre vagy arra el kéne indulni a gyülekezetnek, mert erre vagyunk most képesek, erre van elhívásunk, erre vannak most ajándékaink, és kell aktivizálni azokat a testvéreket. Nagy felelősség ez, és én azt látom, hogy azok a testvérek, akik ezt az ajándékot kapták, az ő szolgálatuk nagy dolgokon megy keresztül, és nagy munkákat kell elvégezzenek, de Isten igazolja az ő ajándékukat, azáltal, hogy ezek a nagyobb szolgálatok, nagy projektek megvalósulnak, sikerre jutnak. Én azt látom, hogy ez elengedhetetlen az, hogy az embereket szeretni. Elengedhetetlen az, hogy részt venni a gyülekezeti életben. Elengedhetetlen ez az ajándékhoz például, hogy testvérekkel időt tölteni, megkérdezni, hogy kivel mi van, hogyan halad a munkája. Egy jó vezető úgy kormányozza a gyülekezetet, úgy viszi előre a gyülekezetet, hogy szoros kapcsolatot ápol a gyülekezet többi vezetőivel, szolgálati terület felelőseivel, vezetőivel, akik kisebb csoportokat vezetnek. És a kis csoportok vezetőin keresztül egészen ellát a végekre, ellát azokra a csoportokra, szolgálatokra, amik talán itt nem is látványosak, nem jelennek meg az Isten tiszteleten, de szerves részét alkotják a gyülekezetnek. Azt mondja a példabeszédek 11-14, ahol nincs vezetés, elvész a nép, a megmaradás pedig sok tanácsos által van. A vezetőknek, a vezetői ajándékkal megáldott testvérnek rengeteg tanácskozáson kell részt vegyen. Mert attól még, hogy valakinek van ilyen ajándéka, nem jelenti azt, hogy egyedül ő tudja az igazságot, vagy ő látja jól a helyzetet. Sok tanácskozás, sok imádkozás, és ez a vezetői ajándéknak ez az egyik legnehezebb, aki ezt az ajándékot bírja, hogy menne előre, csinálná, már szervezné, már intézné a dolgokat, és akkor szól a lelkiismeret, vagy szól a Szentlélek, hogy és Istennel megbeszélted? Mennyit töltöttél az ima szomádban? Mennyit töltöttél a térdeiden? Vagy ez csak a te akaratod, a vezetői csapat akarata? Fontos, hogy akik ezt az ajándékot kapták, hogy az, a legelső tanácskozásuk az Istennel legyen. Amit ők kapnak, elvesznek az Istentől látásként, ötletként, esetleg egy részismeretként, részinformációként, azt tudják a társaik elé vinni, hogy együtt tanácskozzanak, együtt imádkozzanak. Ez az ajándék sok szolgálatra ad lehetőséget. A szolgálati területek, különböző csoportoknak a vezetése, az egyik leglátványosabb ének-zenekari csoportoknak a vezetése, dicsőítésvezetés, ez mondjuk több ajándékot igényel, vagy egy gyülekezet vezetése. Mi gyülekezetünkben, én azt mondom, még nincsen gyülekezet vezető, de imádkozunk, hogy az Úr jelentse ki nekünk, ki az, aki ezt a szolgálatot el tudná látni. Egy gyülekezetnek az olyan jellegű vezetése, ami egy állandóbb vezetést jelent, vagy takar, mint a gyülekezet, most a saját egyházunk sajátosságait nézzük, mint a lelkipásztoroknak az élethossza egy gyülekezetben. Egy átlag lelkész 5-6-10 évet van egy gyülekezetben, egy gyülekezetvezető meg ott nő fel, ott öregszik meg egy adott gyülekezetben. Az már gáz, hogyha valaki 50 éve gyülekezetvezető, és nem nevelt ki egy újabb, fiatalabb generációt, de az is gáz, amikor a fiatalok nem hajlandók felvenni a szolgálatot, és elkezdeni terhet hordozni. Én úgy látom, hogy itt a gyülekezetünkben ez valamilyen egészséges mederbe kezd terelődni, hogy akik idősebb vezetők vagytok, szolgák vagytok, tanítottok minket, adtok át információkat, látásokat, hogy hogyan tovább. Én meg úgy látom, hogy nekünk fiataloknak pedig fel kell venni a terhet, át kell majd venni ezt a felelősséget. Aztán van egy olyan része, amit nem szeretnek az ilyen emberek, de valakinek ez külön képessége, hogy adminisztrációs munkáknak a szervezése, vezetése, ez főleg nagyobb szervezeteknél, gyülekezeteknél jelenkezik, ahol óriási szervezői munka, adminisztrációs munkát kell levezetni, koordinálni. Testvérek, csak hogy ennek a súlyát mutassam, a mi egyházunkat évente egyszer ellenőrzi az APEC. Ez úgy történik, hogy kimennek négyen, jogilag közgazdaságtanból nagyon dörzsölt és nagyon okos emberek, szakemberek, bekérnek minden könyvelési aktát egy terembe, magukra zárják az ajtót, és 5-6 óra múlva kijönnek. És annyit mondanak, hogy majd értesítjük a kedves egyházat, hogy találtunk-e hibát, vagy nem. Ilyenkor szoktunk viccelni a Pap János-sal, hogy hát tedd ki a feleséged névjegykártyáját, tehát ő is ott dolgozik, de ő erre azt mondja, hogy olyan jó szakemberek dolgoznak a könyvelésen, hogy nem kell, nem szabad, hogy hiba legyen, és hát nem akarunk mi a nokiás dobozzal egy kategóriába esni. Szóval fontos az, hogy akár egy egyháznak a vezetése, egy nagy gyülekezetnek a vezetése, adminisztrációs vezetése is rendben történjen, hogy a világi szervek, hatalmak fele is el tudjunk számolni, és számunk kérhetők legyünk. Aztán van egy olyan fajta értelmezés, de erről máskor szeretnék tanítani, amikor a presbitériumról, a gyülekezet diakónusairól, vezetőiről lesz szó. Ez majd, amikor odaérünk időben. A vezetői ajándékkal rendelkező testvérek feladata és az ajándéka segíti őket ebben a tisztségben, hogy gyülekezeti vének, diakónusok legyenek, hogy vezessék, pásztorolják a rájuk bízott gyülekezetet, a rájuk bízott testvéreket, illetve a missziót, anyagi javakat, szellemi javakat. Egyházi vezető képviselet, vagy bármilyen missziónak a vezetője, vezetői. Aztán a harmadik ajándék, amit ma tanulmányozunk, az elöljáró, mint kegyelmi ajándék, vagy élenjáró, más fordítás szerint. Ez azt jelenti, és ez nem egyenlő a vezetői ajándékkal. A vezető ajándékról még annyit, hogy ő az, akinél összefutnak a szálak, ő az, aki a fő felelősséget hordozza, és mint a kormányos, mint utolsó ember eldönti, hogy merre tekeri a kormányt, mint a kormányos, mint utolsó ember, aki döntést hoz, beállítja a fokot, a sebességet a hajón. Az előjárói ajándéka megáldott testvérek nem feltétlen a gyülekezet vezetőségének tagjai, nem feltétlen a gyülekezet valamelyik szolgálat területének a tagjai, ugyanis ez nem tisztség, hanem kegyelmi ajándék, ezt megbeszéltük általánosságban a kegyelmi ajándékokról, de itt külön szeretném a figyelmet erre felhívni, ugyanis a elöljáró, mint ajándék, az lehet egy olyan testvér, akit még a gyülekezet nem hatalmazott fel, nem bízott meg egy szolgálattal, egy kinevezéssel, de hatással van a gyülekezetre, hatással van a környezetére, mert az ő élete, az ő családi élete, az ő anyagi helyzete, és itt nem arra gondolok, hogy milliómos, hanem hogy rendezett anyagi helyzete van, nem marad el a sárga csekkekkel, nem marad el olyan dolgokkal, amit sokan esetleg elhagynak. Példás a beszéde, példás a magatartása, sok mindenben elöljáró. Ők olyan típusú emberek, akik nagyon szorgalmasak, nagyon precízek, ez az ő tulajdonságukat is jelöli, de aki ezt az ajándékot megkapja, ő képes vonzani embereket. Képes embereket magával ragadni, beszippantja őket, és vezeti, viszi őket előre. Én azt szoktam mondani, ez gyülekezetben még pontosan nem tudom, hogy működik, most teszt alatt vannak a testvérek, meg a körzet is, hogy kik ezek az előjárók, akikre úgy odafigyel a gyülekezet, mert ezeknek a testvéreknek vannak követőik. Nem kell nekük ide kiállni, nem kell nekük tisztség. Amit ők mondanak, gondolnak, azt egy kisebb csoport, vagy egy nagyobb csoport a gyülekezetből leköveti. Ez egyúttal veszélyes, mert Pál inti a gyülekezeteket, hogy ne legyen pártoskodás közöttetek. Hogy én Péteré vagyok, én Apollósó, én Pálé vagyok. Vannak a nagyon szentek, akik az Úr Jézuséi. Szóval nem szabad nekünk ilyen pártokra szakadni a gyülekezetben, mert különböző előjárók vannak, hanem az előjárók felelőssége az, hogy alázattal követik a gyülekezet vezetését, és ezt tudják kommunikálni tovább a gyülekezet felé. És nem külön pártra szakítják a gyülekezetet, nem egy külön irányba visznek el testvéreket, hanem ők hatással vannak rájuk. És persze itt nem a manipulálásról van szó, hanem egy Istentől vett vezetésre, egy Istentől kapott látásra, amit az elöljárók is magukévá tesznek. Persze nem úgy, hogy testvérek, ezt kell beemelni és kész. Hanem meghívjuk őket ezekre az ima alkalmakra, meghívjuk őket ezekre a beszélgetésre, tanácskozásra, amit a példabeszédek könyve javasol nekünk, és ők is megértik, átélik Istennek ezt a fajta vezetését. Az ifjúságban Debrecenben van néhány ilyen előjáró testvér, akiknek nagy szájuk van, nagy képük van, és nagyon karizmatikus emberek. Mosolyog lehet ismerni néhányat közülük. És amikor valamit el akartunk érni az ifjúságba, hogy menjünk kirándulni, vagy ne menjünk kirándulni, vagy valamit el akartunk érni, akkor ezeket az embereket kellett először meghallgassuk, hogy ők mit gondolnak erről. Ők általában ellenzék a gyülekezetben. Olyan szinten ellenzék, hogy amit a csúcsvezetés gondol, nem mindig tudják elfogadni. Ez azért is jó, mert ilyen szempontból a vezetőség, a vezetés ellenőrizve van, számon kérve van, és esetleg le tudnak bennünket leplezni olyan területen, hogy testvér, amit ti gondoltok, azt tényleg meggondoltátok? Azt tényleg megimádkoztátok? Tényleg erre kell, hogy haladjunk? És vagy azt kell mondja a vezetés, hogy igen, testvér, egy fél éve ezen imádkozunk, egy fél éve gondolkodunk ezen. És szeretnénk téged is meghívni ebbe az együtt gondolkodásba. Vagy leleplezik a vezetést, és azt kell, hogy mondják, hogy hát akkor ez gondoljuk már át még egyszer, mert ez egy jó ötletnek tűnik, de nem biztos, hogy erre kell haladjunk. Mert az előjáró testvérek ismerik talán jobban azokat, akik követik őket. Ezek lehetnek különböző baráti vagy rokoni szálak is, lehetnek teljesen idegenek a gyülekezeten belül, olyan értelemben, hogy semmiféle családi, rokoni kapcsolat nincs, vagy baráti kapcsolat. Egyszerűen Isten lelke megnyugszik rajtuk, és vannak, akik az ő szavukra adnak. Én úgy gondolom, hogy az apostoloknak a tekintélye, az apostoloknak az ige hirdetései ilyen dupla szavazatot bírtak. Amikor volt egy konfliktus helyzet a gyülekezetben, amit az apostolok mondtak és képviseltek, ezt az emberek meghallgatva el tudták fogadni. Miért? Mert előjárók voltak. És az előjáróság nem azt jelenti, hogy én vagyok a szuperfutó bajnok, és aki utánam, az még esetleg nyerhet egy ezüst vagy egy bronzérmet, hanem annyival mennek gyorsabban a gyülekezet tagjainál, hogy azt követni lehessen. Aki elszalad egy gyülekezet elől, az nem vezető, az nem előjáró. Aki vezet egy csapatot és követik őt az emberek, na az előjáró. Mert hatással van az élete, a gondolkodása, a cselekedete azokra, akik követik őt. És nagyon fontos ajándéka ez a gyülekezetben, mert minél nagyobb a gyülekezet, és hiszem, hogy mi is növekedni fogunk, az előjáró testvérek szerepe még jobban megerősödik és megnő a gyülekezetben. Mert ők el tudják vinni hírnökei a vezetésnek, és tudják képviselni azt teljes válszélességgel. Én azt látom az ajándékok alapján, hogy Istenünk nagyon gazdagon megáldja a mi gyülekezetünket is. Látok itt is vezetőket, előjárókat, talán ők nem is tudják magukról, de én ezt látom. És azért imádkozok, hogy tudjunk együtt dolgozni, tudjunk együtt munkálkodni, és tudjunk hasznosan, értékesen együtt munkálkodni. Nem azért, hogy jókat beszélgessünk, nem azért, hogy valami nagyot alkossunk, hanem azért, hogy az Isten országa növekedjen. Hogy akik a kórházba jönnek, azok meggyógyuljanak, akik pedig a táborba jönnek, azok megerősödve, felfegyverkezve tudják végezni a szolgálatukat. Ehhez kellenek az előjárók. Mind a gyógyulási folyamatba, mind a felkészítői feladatba. Én azt látom, hogy szabadok vagyunk az államhatalomtól. Nem korlátozzák a lelki életünket. Éljük meg ezt az igei igazságot, testvérek. Nem kommunista rendszer van, hogy egy lelki pásztor is, ő mindent tud, ő mindenhez ért, mert ilyen nincs. Volt a Rákosi rendszerben, meg a Kádár rendszerben, de igeileg ez nem működött. Az apostoli rendszert vezessük be, testvérek, ami volt. Ami van és igei. Mert Istennek az elhívásai és ajándékai visszavonhatatlanok. Ha ezek az ajándékok működnek ma is, akkor a gyülekezeti modellünket miért különböző könyvek alapján, miért különböző módszerek, elméletek alapján próbáljuk felépíteni? Hát itt van a legjobb módszer, az új szövetség a kezünkben. Amit ha megélnénk még jobban, amit ha alkalmaznánk még jobban, olyan csodákat élnénk át, hogy jövőre két egri háladó ünnepét tartanánk, vagy esetleg hármat. Mert nem férne bele egy Isten tiszteletbe, ami hálaadásunk. És ez nem vicc. Én ezt komolyan gondolom. Komolyan gondolom, mert láttam, ahol ez működött. Nem volt az tökéletes, nem volt az teljesen szent, nem volt az hibátlan, nem volt ez sátántalan, nem volt ez ördögi támadásoktól mentes, sőt, amikor a sátán látja, hogy a gyülekezet elkezd újszövetségi módon élni, újszövetségi módon gyülekezetet építeni, elkezd újszövetségi módon az apostoli korban levő támadásokkal jönni. Ez ijesztő, de ez a szellemi törvényszerűség. Ha mi növekedni akarunk az Istenben, ha jó Istent akarjuk szolgálni, a sátán ezt nem hagyja tétlenül. Ezt nem ijesztésképpen mondom, hanem figyelmeztetésképpen, hogy erre készüljünk fel. Amikor egy vezetőség az Úrtól elvesz egy látást, átadja az előjáróknak, az előjáróság is ebben megerősödik, és elkezdünk a gyülekezetbe erről beszélni, esetleg mi már hónapok óta ebbe vagyunk, ebbe imádkozunk, ezen törjük az agyunkat éjjel-nappal. És a lelkész visszafogja magát, hogy majd erről akkor prédikálok, amikor odaér a gyülekezet, amikor az üzenetet el kell mondani. És akkor jön valaki a gyülekezetbe, én ezt nem csinálom. Hát ilyen eddig nem volt. Én aztán nem. Ez nem baptizmus. De, ez baptizmus. Keressétek meg a levéltárból, otthon a polcaitokról, azokat a könyveket, beszámolókat és békehírnököket, amik a Rákosi rendszer előtt lett kiadva. Hát azt hiszük, hogy ez egy pünkösdi gyülekezetnek a leírása. És nem. Ezek a mi őseink, a mi elődeink, akik alapították itt a faluba a gyülekezeteket, megélték azt, amiről itt a Biblia beszél. Hogy melyen helyenüknek miért volt olyan tekintélye és hatalma, akit ő nem avatott fel az országban baptista apostollá vagy prédikátorrá, az nem lett felavatva. És emögé beállt egy ország. De akit felavattak, aki presbiter lett, diakónus lett, pásztor lett, evangélista lett, azt majdnem úgy tisztelték, mint az Istent. Megvan ennek is a veszélye, mert személykultusz irányába elmehet, ha az alázat, a szeretet és az Istenfélelem nincs meg ezekben az emberekben. De miért volt az, hogy robbanásszerűen megindult a baptista misszió itt a Kárpát-medencébe? Mert e szerint építettek, plántáltak gyülekezetet. Nem módszerek alapján, csak a Bibliát olvasták. És semmi bajom a különböző módszeres könyvekkel, semmi bajom a nagy mega csörcsökkel Amerikából, amik jönnek, nagy vastag könyvek. Nagyon jó, hogy ez ott működik. De mi Egerben élünk. 20 éve a rendszerváltás után, benne nyakig a svájci adósságba, benne nyakig sok adósságba, benne nyakig sok szomorúságba. Nekünk nem a Rick Warren kell. Nekünk nem a másik nagy gyülekezet kell. Hanem nekünk az Isten élő szent lelke kell. Nekünk az élő Istennek az ajándékai kellenek. És az Istennek a módszerei. Lesz nehézség, testvérek, lesz küzdelem, de lesz áttörés is. Fogunk ezért imádkozni, fogunk ezért böjtölni, fogunk ezért dolgozni, és keressük az Isten akaratát, hogy kik alkotják a mostani gyülekezetnek a vezetőit, kik alkotják a leendő gyülekezet, a leendő gyülekezet, holnap már az vagyunk, szóval a jövő egri gyülekezetnek a vezetőit. Vagy nézzük meg a fiataljainkat. Ki az, akibe érdemes pénzt, energiát belefektetni? Mert látjuk benne az ajándékokat. A legnagyobb és a legjobb befektetés, hogy a fiatal hívőkkel foglalkozunk és tanítványozzuk őket. Mert ők felnövekednek, és egy erősebb és egy jobb gyülekezetet tudnak alkotni. Ebbe gondolkodjunk, testvérek, hogy az Isten országát építsük. És akkor nem szűkülünk be a jelenbe, nem szűkülünk bele abba, amiben éppen vagyunk, hanem akkor előre látunk. A jövőbe fogunk látni. Ehhez kellenek a vezetők, kellenek az elöljárók, és kellenek a lelki gondozók, akik intenek, bátorítanak, vigasztalnak, és felemelnek. Nem a pszichológia ad neked megoldást, testvérem, hanem az Istennek az élő szent lelke. Nem a pszichológus az, aki téged ki fog dumálni a betegségedből, hanem az a testvér, akinek megvan ez az ajándéka, és Isten lelkének a hatalmával ad neked bátorítást és vigasztalást. És nem a módszerek, nem különböző külső erőforrások adják a gyülekezet növekedésének a motorját, vagy az üzemanyagját, hanem azt, amikor elkezdjük megélni a mi ajándékainkat, és elkezdjük gyakorolni. Én kívánom, testvérek, hogy a tanítás után, majd a keddi alkalom után, akik el tudnak jönni, jobban megértsük, megismerjük ezeknek az ajándékoknak a fontosságát, és működő képességét, és tudom, hogy valamilyen szinten ez működik már itt a gyülekezetünkben, de kell, hogy ezt jobban és nagyobb erővel gyakoroljuk. Az Úr áldjon meg bennünket, áldja meg az igéjét, és áldjon meg minket, hogy ezekben a szolgálatokban növekedni tudjunk és gazdagodni. Amen.